Jó reggelt kívánok! Az Éruvin traktátus tanulmányozzuk. Ezt gondolom, hogy senkinek nem okoz meglepetést, aki már egy ideje velünk tart. És ma, ha minden jól megy, akkor a 86-os lapot fogjuk tanulni. Tegnap arról volt szó, hogyha visszaemlékeztek, hogy ha van egy udvar, amin belül több ház is van, akkor nyilvánvalóan mindegyiknek részt kell vennie az éruvban. Ha valaki kimarad az éruvból, akkor az az egész éruvot oyszer, az egész éruvot letiltja. Nem érvényes, érvényteleníti az éruvot. De mi a helyzet akkor, hogyha van egy udvar, amiben van több ház, de az egyik ház aznak a lakója az tulajdonképpen csak egy bérlő. Azt mondtuk, hogy neki is ugyanolyan jogai vannak, mintha tulajdonos lenne, hogyha teljesen ő van birtokban. De, így van. Mi van akkor, hogyha abban a házban, aki a bérlő, az nem 100%-osan birtokolja azt a házat, mert az eredeti tulajdonosnak is van még birtoka, birtokjoga abban a házban. Ő is ott tart bizonyos dolgokat, vagy bizonyos eszközöket, amik az ő tulajdona. Akkor, mivel van még birtok joga ebben a házban, akkor hiába bérli ezt a házat valaki, az igazából nem is egy bérlő, hanem csak egy vendég, és így aztán, ha kihagytuk az éruvból, akkor is az éruv érvényes. Gondolkoztam tegnap egy kicsit, talán ahhoz hasonlíthat ez, de javítsatok ki, hogyha ez jogilag nem így van, mint a különbség egy lakásbérlés és egy szállodai szoba között. Jól gondolom? A szállodai szobában nincsen igazi birtok, teljes birtokjoga, egy olyan jellegű birtokjoga a szállodai lakónak, mint a bérlőnek a lakásban. Ezért feltételezem, hogy például, hogyha egy szállodában lakunk, még akkor is, hogyha de ez most egy erős feltételezés, lehet, hogy ez nincs így. Ugye szállodában eleve nem kell éruvot csinálni, mert közös a konyha. De hogyha mindenkinek van külön konyhája, kell éruvot csinálni, annak ellenére, hogy nem igazi bérlőkről van szó. Nem tudom erre a választ, csak gondolkodtam hangosan. Tegnap arról volt szó, hogy volt egy gazdag ember, Bunájas, vagy Ben Bunájas, mások szerint, aki gazdag volt, és abban az időben a megszokottól eltérően ugyan sok lakást bérbeadott, ezeket mind csak olyan könnyelműen adta bérbe, már abban az értelme könnyelműen, hogy hát úgy a saját dolgait még ott hagyta, és visszatért, nyilván más feltételekkel lehetett így bérbeadni, de őt ez nem érdekelte, és az ő birtokjoga mindegyik ingatlanában továbbra is megmaradt, így aztán éruvba ezeket a bérlőket nem kellett külön-külön bevonni. Most, ha már Ben Bunájaszról van szó, akkor aki borzasztó gazdag volt, itt a gazdagsága kapcsán a Talmud egy-két kis anekdotát említ. Aszalek a Meide Rebi, amely lejú panu makim le ben mea mone. Akkor egyszer Ben Bunájasz eljött Rebihez. Akkor Rebi azt mondta, nyissatok utat a 100 mane emberének. Ugye 100 mane, az mennyit ér? Egy mane, ha már mértékegységekről volt szó, eddig űrmértékekről beszéltünk, de volt itt már szó pénzértékekről is. Egy mane a 100 zuz. Zuz. Egy zuz, az nagyjából egy napi munkabér. Az ókori munkabér. Tehát most lefordítjuk mai pénznemre. Mondjuk Magyarországon most mennyi a egy napi minimálbér? 10.000 forint körül lehet? Hogy? 10.000 forint körül lehet, tehát egy mane az 100.000 forint. Nem, dehogy is. 1 millió forint. Ugye 10.000 forintnak a százszorosa. És ő 100 mane tulajdonos. A 100 mane embere. A 100 millió forint. Ugye ez felfoghatatlan nagy összeg volt abban az időben. Hogy? 100 mani. Hát nem is gondoltam. 100 mane. Panu makrönle ben me a mane. Nyissatok utat a 100 mane emberének. Assza in is a chlina. Tehát jött egy másik ember, amely lejú, akkor azt mondta nekik, panu makrönle ben masáim mane. Nyissatok utat a 200 mane emberének. Most ugye látszik, hogy ez a második ember, aki jött, ez nagyobb kóvedet kapott, mint Ben Bunayas. Ben Bunayas csak úgy nevezte, hogy a 100 mane embere. És ez a másik gazdag ember, ez úgy öntnek azt mondta, hogy a 200 mane embere. Amel lefana v'rabi Ismael b'rabi Jaiszi. Amikor ezt látta v'rabi Ismael b'rabi Jaiszi, akkor azt mondta neki, Rebi, avissel ze, ennek az apja az olyan gazdag, az elsőnek, Ben Bunayasnak, olyan gazdag, hogy Jéslai elef szfinözbe jámuk negdan elefai araszbe jábasa. 1000 hajója van a tengeren, és ennek megfelelően 1000 város is az ő tulajdonában van. Ez kicsit több, mint 200 millió forint, vagy 100 millió forint. Most nyilván itt, hogy ez szó szerint hogy kell érteni, így tudjuk azért a Talmudban vannak néha ezek, amikor egy mondással kicsit rá akarnak erősíteni valamire, akkor az előfordul, hogy ilyen kerek számokban beszélnek, de mindenképpen nagyon gazdag. Most ezért azt mondták, Rebi Simon, neki nagyobb kóvedet kellett volna, mi az, hogy azt mondta, hogy csak a 100 mane embere. Ő a 200 mane embere. Vagy nem. Azt mondta, hogy 100 mane embere, és a másikról azt mondta, hogy 200 mane embere. Ez sokkal több, mint 100 mane embere, az apjának 1000 hajója és 1000 városa van. Amar loj, legstet jelcel, avi bemoj, loj, altasag, rejúbe, kelim, halelú, lefonáj. Azt mondta neki, na jó, ha ez tényleg így van, akkor a találkozol az apjával, mert Ben Bunayas, az azt jelenti, hogy Bunayas fia, ha találkozol az apjával, aki az igazi gazdag, Bunayas úrral, akkor mondd meg neki, hogy nehogy még egyszer ilyen ruhákban küldje elém a fiát. De mit akart ezzel mondani? Ha valaki tényleg ilyen gazdag, akkor tessék szépen felöltözni, annak megfelelően öltözni. Ez úgy néz ki, mint egy csóró valaki, ezért mondtam csak azt, hogy Ben Meamone, hogy 100 mane embere, mert hát ez alapján, a ruha alapján nem gondoltam, hogy ő ennyire gazdag. Szóval legközelebb jön, akkor öltözöm fel normálisan. Most itt ugye a Talmud fölmerül az, hogy egyáltalán milyen jelentősége van annak, hogy valaki 100 mane embere, 200 mane embere. És a Talmud nagyon érdekesen azt mondja, hogy ez azért van jelentősége, mert a gazdag embereknek meg kell adni a kóvedot. Ugyanúgy, ahogy a királynak meg kell adni a kóvedot, a gazdag embernek is meg kell adni a tiszteletet. Rebi mechábed a sirim. Rebi mindig megadta a tiszteletet a gazdagoknak. Rebi a kiva is megadta a tiszteletet a gazdagoknak. De Rajas Ravi bár Meri, miért tették ezt? Mert az van írva a Zsoltárokban, Jésev ailam nifneli kim cheszedve emesz mányincajru. Az van írva a Zsoltárban, a 68-as Zsoltár, 61-es Zsoltárban, és annak a 8-as mondatában. Megnyugszik a világ az örökkévaló előtt, a jóság és az igazság kitől jön. Jóságra és az igazságra kivigyáz. Szó szerint ez lenne inkább a fordítás. Hogyan magyarázta ezt Rava Ber Meri? Mikor nyugszik meg a világ Isten előtt? Magyarul, mikor változik meg a világ pozitívan? Bizmán se cheszedve emesz, mányén szarú. Amikor a jóság és az igazság, a jótékonyság és az igazság őrködnek a világ fölött. Magyarul igazságot tenni, jótékonykodni csak akkor lehet, hogyha valakinek van erre pénze. De a gazdagoknak erre van pénze? Ezért egy olyan erő van a kezükben, amivel a világot pozitívan meg tudják változtatni, ezért tzarich lechábed, ezért tisztelni kell őket, mert ez egy nagy erő, ami a kezükben van. Rába Bárachana, már Rába Bárachana, most visszatérve arra, hogy mik azok, mit jelent az, most ezektől a szubtilis gondolatoktól visszatérve a birtokjog kérdésére, azt mondtuk, hogyha valaki bérbe adja a lakását, de hagy a lakásban bizonyos dolgokat, tehát a birtokjogát kicsit fenntartja még az eredeti tulajdonos, akkor nem kell a bérlőt bevonni feltétlenül az éruvba. Mivel tudjuk kifejezni, hogy a birtokjogunkat fenntartjuk abban a lakásban? Rába Bárachana Amár, Jatecsel Marcheisa, például hogyha a szántáshoz használt ekevas. Ha az ekevas ott van a lakásban, még az is jó. Veletek is előfordult, nem? Airbnb-eztetek, és ott maradt az ekevas a lakásban. Szóval, ha az ekevas a lakásban van, akkor az kifejezi, hogy az én birtokjogom még fenn van tartva a lakásban. Mi ebben az érdekes? Az, hogy az ekevast, azt nem használom sábeszkor. És mégis sábeszkor is úgy tekintem, hogy a birtokjogom fenn van tartva, hiába egy olyan eszköz van a lakásban, ami miatt nem jönnék be a lakásba, mert nem tudom elvinni, mert mukce. Éppen ezért Rav Nachman másképp tanulta ezt. És Rav Nachman azt mondta, tanulj, de érem is, majd, davara nitom sábesz ajszer, davara se nitom sábesz ejne ajszer, csak olyan dolog jelenti a birtokjog fenntartását az eredeti tulajdonos által, amelyik szombaton használható eszköz, nem mukce. De ha egy szombaton nem használható eszköz, ha egy mukce tárgyról beszélünk, akkor azért nem jöhetek sábeszkor, nem mozgathatom sábeszkor, és ezért az nem is tartja fönt a birtokjogot. Tánni nem, hogy a hachi, jésle, a sosisz, koldovas, én tudom, sábesz, én ajszer, ugyanígy, hogyha vannak nagy darab, vas darab, fém darabok a lakásban, azokat nem viszem sábeszkor, nem hozom sábeszkor, azok mukcék, azok ugyanúgy nem jelentik már a birtokjog fenntartást. Oké. Eddig tartott ez a része a Talmudnak, most egy új mistához érkeztünk. Mi a helyzet akkor, és erről egyszer már említés szinten beszéltünk, van négy ház egy udvarban. Szeretnénk éruvat csinálni, de Schwarz úr elutazott. Ha valaki elutazott, akkor továbbra is fenntartja a birtokát abban a házban, és ezért be kéne vonnunk, mivel nem tudjuk bevonni, ezért nincs éruv. Vagy, ha ő nincs ott, akkor nem kell bevonni. Ez a kérdés. Erről fog szólni a következő misna. A miniák beiszövő a lakadizsbőzbe irakerez, ha valaki elhagyta a lakását, és elment egy másik városba, elutazott sábeszre egy másik városba, echod nochnive, echod Israel, hát ez egyszer, mindegy, hogy ez a szomszéd, aki elutazott, ez egy zsidó, vagy egy nem zsidó vallású ember, mivel nem tudjuk őt bevonni az éruvba, pedig be kéne, ezért az éruv érvénytelen. Hiába nincs itt sábeszkor, be kéne vonni. Várjatok, ez Divre Rabbi Meir, ez csak Rabbi Meirnek a véleménye. Mit mond Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, mert én a jajszer. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy nem. Ha ő nem csod sábeszkor, akkor, nem, akkor ő olyan, mintha nem lenne egy lakó. És ezért nem kell bevonni az éruvba. Ha elutazott, nem kell bevonni az éruvba. Tehát akkor egyen van két vélemény. Rabbi Meir azt mondja, hogy mindenképp be kell vonni az éruvba. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy semmiképp nem kell bevonni az éruvba. És középen ki van. Rabbi Yehuda, hogy mert Nachnia iszen, Israelena iszen, a fish eindelek is szalla, vagy be sábesz. Rabbi Yehuda középen van, és azt mondja, ha egy nem zsidóról van szó, akkor ő érvényteleníti az éruvot. Miért? Hogy a Talmud el fogja magyarázni, és ott maga ő Rabbi Yehuda itt is mondja, egy nem zsidó, mivel ő neki nem kötelező a sábesz, bármikor hazajöhet. Egyszer csak, oké, elment, elutazott, de most visszajön, vége a wellnessnek. Hazajött sábesz közben, akkor ott vagyunk, hogy ott egy lakó az udvaron, akit nem vontunk be az éruvba. És ezért Nachni Ajszer, ezért egy nem zsidó vallású szomszéd letiltja az éruvot. Israel Ein Ajszer, egy zsidó nem tiltja le, mert zsidó nem jön haza, ő elutazott, akkor sábeszkor nem jön haza. Ez azt is jelenti, ez a Talmudikben nem merült föl, de ma sajnos teoretikusan természetesen fölmerülhet, hogy egy zsidó szomszédnál is, ha nem tartja a nem egy sábesztartó zsidóról beszélünk, ő bármikor hazajöhet, akkor ugyanaz a logika érvényesül. Rabbi Shimon Aimer, a filu hinniach beisze valach is beisze itse beisze itse ír, én őisze, se kvarisszia, mi liboj, és most jön Rabbi Shimon, a negyedik vélemény, aki azt mondja, hogy még egy városon belül is, ha az ember elhagyta az otthonát, akkor nem számítunk arra, hogy ő bármikor hazajöhet, nem fog hazajönni, még akkor sem, ha a lányához ment, ezt a példát mondja, elment a lányához sábeszre, nem fog hazajönni el sábesz közben. Oké? Okay? Miért? Mert ha már egyszer hiszia mi liboly, már ő eldöntötte, hogy ő nem otthon lesz sábeszkor. És ezért nem kell bevonni az éruvba. Tehát akkor négy véleményünk van. Rabbi Meir azt mondja, hogy mindenképp be kell vonni az éruvba. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy semmiképp nem kell bevonni az éruvba. Rabbi Yossi azt mondja, hogy ha nem zsidó, akkor be kell vonni az éruvba, ha zsidó, akkor nem kell, mert nem fog hazajönni. Rabbi Simon azt mondja, hogy még hogyha a városon belül van, akkor sem kell bevonni, mert mi eddig mind a városon kívülről beszéltünk, de Rav Simon annyira megengedő azt mondja, még egy városon belül sem kell, mert az ember eldöntötte, hogy a lányához megy Sábeszre, akkor nem fog egyszer csak hazajönni. Most olyan érdekes dolog van, csak erről az utolsó részletről fogunk beszélni. Mi a jobb? Kivel van az ember inkább együtt? A lányával, vagy a fiával? Most nagykor, tehát ha már megházasodtak a gyerekek, akkor kihez megy az ember inkább vendégségbe? A lányához, vagy a fiához? Hölgyeket kérem, hogy kapaszkodjanak meg. Amar ráva lochek Rav Simon, mert dávke bitoj, mit látunk Rav Simon mondásával, vagy mit mondta Rav Simon? Az ember szívesen megy a lányához. Miért? Mert hiszi, ami liboj, mert ő akkor már elmegy a lányához, akkor már nem fog visszajönni Sábeszkor. Látjuk ebből, hogy ebből látjuk, hogy ő azt mondja, hogy szívesen megy a lányához. De a fiához nem szívesen megy. Na, nagyon hízelgő a nőknek, ugye? De várjátok ki a végét. Miért van ez így? De Imre Insi, Navachbach kalba ul, Navachbach gurjasza puk. Ahogy az emberek mondják az arámi mondás szerint, ha a kutya ugat rád, akkor nyugodj meg, nincs semmi gond. De a kan, ugye úgy mondják, hogy kan kutya. Így mondják? Kan kutya és szuka kutya, ugye? Ha a kan kutya ugat rád, akkor nem kell aggódni, csak ugat, nem harap. Ha egy szuka kutya ugat rád, akkor siess, takarodjon, mert ő meg is fog harapni. Ugye, akkor miről van szó? Mire mondják ezt a mondást? Ha a vejeddel valami kis konflikt van, nem lesz semmi, nem fog semmi történni. De ha a menyeddel van konfliktus, akkor onnan nagyon gyorsan el kell menni. Most ezért, ha a lányodhoz mentél, a lányoddal és a fiaddal nyilván fogsz összeveszni. Az kizár dolog. De összeveszhetsz a menyeddel vagy a vejeddel. Kivel jobb összeveszni? A vejeddel. Mert a vejed maximum ugat, mint a kankutya, de nem fog bántani. A menyed? Azzal nagyon óvatosnak kell lenni. Ezek szerint az ember szívesebben megy a lányához, és ez egy hízelgés a nőknek, de a másik oldalról meg egy kritika, hogy miért megy szívesen a lányához, az mert a vejével inkább kisebb kockázat együtt lenni, mint a menyével. Itt különben férfiakról van szó, tehát lehet, hogy az anyósnak ez más, mint az apósnak. De nem, azt hiszem hogy nem. Tehát, hogyha jobban belegondolunk, akkor jellemzőbb, hogy egy anyós a menyével összeveszik, mint hogy a vejével összeveszik. Általánosan ez jellemzőbb. De természetesen vannak kivételek, tehát senki ne vegye magára. Akár legyen szó arról, hogy anyós, vagy menny, vagy vej, vagy bármi. Okay. De szép mondás, szóval, hogyha a kan kutya ugat, akkor rá kell hagyni, ha szuka kutya ugat, akkor el kell sietni. Okay. Nos, ismét akkor ezektől a szubtilis gondolatoktól visszatérve, kérem szépen, már azt gondoltuk, hogy megúsztuk, de nem. Tegnap ugye hosszan beszéltünk arról a kérdésről, hogyha két udvar között van egy kút, amiben csak bedobválva lehet a vödröt lemeríteni, akkor mi van? Most egy egyszerűbb kérdés lesz, kérem szépen, és ezt már felrajzoltuk egyszer tegnap, de most jobban fogunk mélyedni itt a kútban. Ha van két udvar, és az két udvar között van egy medence mondjuk, vagy egy ilyen vizes árok. Ez a kérdés, akkor mit kell csinálni? Mit mondtunk? Ha nincs éruv a egyes és a kettes udvar között, akkor nem lehet meríteni a árokból, vagy tóból, kivéve ha elválasztjuk. Miről lesz szó? Milyen kell, hogy legyen ez az elválasztás? Hogy kell elválasztani? Oké? Okay? Nos, akkor nézzük, hogy kell elválasztani. Misna. Borse bensteich a céljra, és én mi máli, mi menni, mert Sábesz. Ha van egy árokteli vízzel két udvar között, amelyek között nem csináltak éruvot, akkor nem lehet belőle vizet meríteni Sábeszkor. Eleim kén asszulaim a hicok vajászorat fachim, kivéve, ha csináltál egy 10 tefach magas elválasztást a vízben. De nem egyértelmű, hogy. Azt mondja, a misna bén mile máta, bén me taich aignai. Mindegy, hogy ezt az elválasztást lentről csináltad, vagy a peremétől lefelé. Ez mit jelent, azt még nem tudjuk. Tehát, de valami olyasmit jelent, hogy nem világos, hogy ez az elválasztás, ez A vízben kell, hogy legyen, a víz fölött kell, hogy legyen, a víz fölött kell, hogy legyen, de az árokban kell, hogy legyen, vagy a víz, az árok fölött kell, hogy legyen. Nem világos, hogy az elválasztás mit célt szolgál, vagy milyen módon kell történni. Az világos, hogy 10 tefach magas kell, hogy legyen. Rabbi Simon ben Gamliel, azt mondta, hogy Bét Sámály Oimrin, mi lemáta? Bét Sámály szerint lentről kell csinálni az elválasztást. Bét Hillel szerint fentről kell csinálni. Oké. Mindjárt le fogjuk rajzolni, hogy milyen variációk vannak. Amár Rabbi Huda, löjtei mechicok doile, minak köszösebben ilyen. Rabbi Huda azt mondja, az elválasztás nem kell, hogy több legyen, mint az a fal, ami amúgy is keresztül megy az udvaron. Tehát ugye ő azt mondja, hogyha itt van egy fal, és ez a fal ez tulajdonképpen átmegy az árok fölött is, nem lóg bele az a vízbe, de átmegy fölötte, akkor az elég, nem kell ennél több, nem kell egy plusz elválasztás. Most a következő lesz a... Eddig tartott a misna. Mit mondott Bét Sámály, és mit mondott Bét Hillel? Bét Sámály azt mondta, hogy lentről. Bét Hillel azt mondta, hogy fentről. De ezt kell csinálni a falat. De ezt az elválasztó falat. De mit jelent ez a lentről és fentről? Ebben 2,5 variáció van. Okay? Amiről most beszélni fogunk. Az első variáció... az első variáció az Rabbi Huna magyarázata. Rabbi Huna a következőt fogja mondani, hogyha ő azt fogja mondani, hogy Bét Hillel okay. Ez Bét Hillel véleménye, ez Bét Sámály véleménye. Szerintem Bét Hillel azt mondja, hogy ide kell rakni a falat. Amikor azt mondja, hogy fentről, az azt jelenti, hogy fentről, de nem kell, hogy belelógjon a vízbe. Bét Sámály, aki azt mondja, hogy lentről, szerintem ide kell rakni a falat. Nem kell, hogy a vízben legyen, de hozzá kell érjen a vízhez. Okay? De mind a ketten azt mondják, hogy az a hotyákon belül a... az árkon belül, csak kérdés, hogy az ároknak a felső pereméhez illesztem a tetejét mindenképp a elválasztónak, vagy a víz tetejéhez illesztem a tetejét az elválasztónak. Ez Rabbi Huna véleménye. Rav Yehuda pontosabban, pedig azt fogja mondani, hogy amikor azt mondta Bét Hillel, hogy fentről, ez azt jelenti, hogy fentről, úgy, hogy a víz tetejéhez mérjük, tehát itt a Bét Hillel az ugyanaz, mint itt a Bét Sámály, és a lentről az azt jelenti, amit Bét Sámály mond, hogy a víz aljából mérjük. Tehát az árok medréből mérjük. Okay? Ez egyenlőre a két vélemény. Majd mindjárt jutunk oda, hogy mi az, hogy 2,5 vélemény? Legyen, állapodjunk meg 2 véleményben. Oké? Okay? Okay, ezt most gyorsan felolvassuk a Talmudból. Amar Rav Huna lemáta mámes, lemáj, vezebe baj. Rav Huna szerint mit jelent a fentről és mit jelent a lentről? Mind a kettő az a hotyákon belül, a árkon belül, csak az egyik az a vízhez van illesztve, a víz szint tetejéhez, az a lentről, a másik meg az árok felső peremének a vonalához van, illetve az a fentről. Rav Yehuda, amely lemáta mine máim? Lemájla mine máim? Rav Yehuda azt mondta, hogy pont, hogy nem így, hanem úgy kell nézni, hogy lentről az a víz aljától, az árok aljától, a fentről az úgy, hogy a víz tetejétől, fölfelé. Oké? Okay? Amelé rába le ráfkán a lábáje, hadd amelé vjúhúda le máta mine máim, máis na le máta mámes de lőj, de árvi mája, le máta mine máim, námi le ha írvi mája. A következőt kérdezi a Rába bár Rabchanan a Bájétől. Rav Yehuda szerint, kicsit korrigálunk elnézést, ugye így néz ki a történet. Rav Yehuda szerint, Bét Sámály szerint, ugye, a lentről az azért, az honnan van, az árok aljától. Mi ennek az értelme? Abból indulnánk ki. Miért jó az, hogy az árok aljától van, nu? És ez miért jó? Nagyon jó, amit mondasz, de ez miért jó? Így van, hogy a vizet elválasszuk. De hogyha a lentről az ide van mérve, akkor itt az izé fölött még össze tud érni a víz, össze fog folyni a víz. Akkor ez hogy? Mi értelme van? Várjál. A másik alatt ezt érted, vagy ezeket? Oké. Most egyenlő hagyjuk mindegyiket. Jogos a kérdés, de a többieknél nem is feltételezzük, hogy az az értelme az elválasztásnak, hogy a víz szét legyen választva. Többieknél azt tudjuk mondani, hogy ez az elválasztás, ez egy szimbolikus elválasztás, hogy felülről tűnjön úgy, hogy nehogy átdobja az izét a másik oldalra, szóval ilyesmi. De nem az, hogy el legyen választva a víz. Itt viszont egyértelműen az a lényeg, hogy el legyen választva a víz, hiszen nem is feltétlenül látszik a teteje a víz fölött. De hát, hogyha nem látszik, akkor összefolyik a víz. Nagyon jó. Erre jön a 2,5. A bája azt fogja mondani. Tudjátok, mint ezt a bájét, azt egy másik színnel kiegészítjük, és akkor... A bája azt fogja mondani, mit jelent az, hogy lentről. Igaz, hogy az árok aljától. De a víz fölé kell, hogy érjen a teteje a elválasztásnak. Tehát így akkor el is választom a vizet, és nem is tud összeérni a két víz, és a tetejét is látom. Oké, akkor ezt a részét Bét Sámály tisztáztuk. Amelé. És mennyit kell, hogy kilógjon a vízből? Ez legalább egy tefach kell, hogy legyen. Az egész az legalább 10 tefach, és kilógni a vízből meg legalább egy tefach. Oké. Azt mondja a Talmud, de szú, hada, már jude le májle, le májle, mine máj, májstam, le májle, de loj, de árve mája. Le májle, májle, májim, honnámi árve mája. Oké. És ugyanezt a kérdést föl lehet tenni itt is. Mi értelme van Rabbi Huda szerint ennek, Bét Hillel véleményében, az, hogy fentről nézzen úgy ki, mint hogyha a vízzel lenne választva. De hát, hogyha a lényeg, hogy mindig ehhez igazítjuk, a peremhez igazítjuk, akkor előfordulhat, hogy jóval a vízszint fölött vége van a kerítésnek. És akkor nem tűnik úgy, mintha el lenne választva a víz. Ugyanez a kérdés, mint itt, csak fordítva. Azt mondja, Talmud, igen, jogos, itt is bele kell, hogy lógjon a vízbe legalább egy tefachot. Összesen kell, hogy legyen 10 tefach, legalább a peremtől lefelé, de mindenképp a vízbe bele kell, hogy lógjon felülről. Oké? Okay? Ezzel tisztáztuk, hogy van 2,5 vélemény. Rav Huna, Rav Yehuda és a Báje korrekciójával Rav Yehuda. Nos! Ha tényleg így van, hogy Rav Yehuda szerint ennyire kell elválasztani a két oldalnak a vizét egymástól, akár Bét Sémály, akár Bét Hillel véleményét nézzük, akkor a következő tanítása Rav Yehudának, amit most mondani fogunk, nehezen értelmezhető. Mit mondott Rav Yehuda? Ha el a hada már Rav Yehuda, kölyre árba, ma terezbe churva, Rav Nachman már rába bár a vuha hoj szív, Kajra árba, ma terezben máim. Oké? Okay? Következő esetről beszélünk. Ha van egy rom, szeretjük ezeket a romokat, úgy látszik régen sok rom volt. Ha van egy rom, a rom ami nem egy lakható terület, nem egy lakásterület, és nincsenek meg a lakhatási feltételek, az ott nem lehet hozni-vinni. De, hogyha a romnál annyi van, hogy van két álló gerenda, és van köztük egy kereszt gerenda, ami legalább 4 széles, azt mondta Rav Jehuda, hogy a kereszt gerenda alatti területen úgy tekintem, mint hogyha ennek a kereszt gerendának az oldalainál lejönne a fal virtuálisan, tehát amikor alatta vagyok, akkor azt magánterületnek tekintjük, és ott lehet hozni-vinni. Tehát hiába egy romról beszélünk, van egy ilyen kis tető még megmaradt, akkor ez így rendben van. És ennek kapcsán, ezt kiegészítve, azt mondta, és ez a lényeg, Rav Nachman Amar Rába, hogy ugyanez a helyzet, ha van egy kút, és ez két udvar között van ez a kút. Egy udvar, két udvar. A két, ugyanaz az eset, mint a mi esetünk, csak most kútról beszélünk, nem árokról. És mit mondott? Nagyon érdekes dolgot mondott Rav Jehuda, hogy ugye elvileg ebből a kútból nem meríthetünk, ugye? Innen se, ha nincs elválasztás. Mi tanultunk most, hogy el kell választani? De mit mond Rav Jehuda, hogy elég elválasztani, ha van középen egy gerenda, ami 4 tefach széles, akkor mind a két csapat meríthet a saját oldaláról. Mert ezt a keresztgerendát úgy tekintjük, mintha egy elválasztás lenne. Értitek a... Nem kell lemenni? Nem. Akkor miért mondta azt a báje, hogy Rav Jehuda szerint bele kell menni a vízbe, Bét Hillel véleményében? Nyilván ez a halaká. Amikor egyszer azt mondta konkrétan, hogy egy kútnál elég, hogyha van ez a keresztgerenda, és nem kell lemenni a vízbe, elég, ha felülről ott van. Akkor a báje nem mondott igazat. Értitek a problémát? Ugye, mi a probléma itt? Hogy tényleg, attól még, hogy itt van ez, ha nem megy le, akkor amikor beledobom a vödröt a kútba, az könnyen áteshet a túloldalra, és akkor a túloldalnak a vizéből húzok föl. Oké? Okay? Azt mondja a Talmud, Kim Leorá Banan, de én Lime Hálek Jöszöm Árbet Fahim. Azt mondja a Talmud, miért? Miért nem tartok? Miért jó ez így? Mert a rabbik azt mondták, hogy a fizika szabályai szerint, nem fizikai szabály szerint, a valószínűség számítás szerint egy dli, egy vödör, amit bedobok a kútba, az nem megy távolabbra a dobás pontjától, mint négy tefach. Teljesen mindegy. Ha én eldobom, akkor az visszajön hozzám, mielőtt fölemelném a vizet, ugye? És ezért, mivel, ugye, milyen széles a kút, azt nem tudjuk, Gábor, milyen széles a kút, de azt tudjuk, hogy ez 4 tefach. Tegyük föl, hogy ez itt csak 1 tefach maradt. Akkor jogos, ami ez alapján nem tud átmenni a túloldalra, mert azt mondtuk, hogy 4 tefachnál nem vándorol messzebb a vödör, de mindenképp a gerenda alá még be tud vándorolni, és a gerenda alatt kevert víz van, mert nem tudjuk, hogy kihez tartozik. A gerenda egyik oldán tudjuk, hogy ezé, a másik oldán tudjuk, hogy azé, de a gerenda alatt az közös, az ugyanúgy tilos, az még mindig problém, ugye? Akkor mind nem oldottuk meg. Tahaszkai, de mi arva mája, ela, mi sum, de kálhusé, kiluha, hamü. Azt mondja, a Talmud jogos, ez valóban egy probléma lenne, de a rabbik itt engedékenyek voltak, ahogy tanultuk, hogy a víz kapcsán a rabbik mindig engedékenyebbek voltak a éruv és a satöbbi kapcsán. Ahogy tanultuk, emlékezzetek vissza, még a Sábesz traktátusban jól emlékszem, de lehet, hogy már az éruvimban, hogyha van egy kert, és a kertbe bejön a víz, és ezen az oldalon nincs egy teljes elválasztás, csak egy ilyen felül fél fal, akkor azt mondták a rabbik, olyan, mintha ez a fal lejönne, és a víz, ami belóg a kertbe, az az ő vize, meríthet belőle. De miért mondták ezt? Csak azért, mert a víz az egy nagyon nagy szükséglet, és ezért a víz kapcsán engedékenyen jártak el. Ugyanez a helyzet itt is, hogy igaz, hogy bevándorolhat a gerenda alá, de hát ennyire nem voltak szigorúak, itt ezt engedékenyen engedékenyen jártak el. Oké. Most akkor ebben minden esetre mit láttunk, hogy a Bájének a magyarázata az nem tűnik jónak, mert a Bája mit mondott, hogy Rav Jehuda szerint bele is kellene, hogy érjen a vízbe. Most már látjuk, hogy nem kell, ebből a kutas történetben egyértelműen látjuk, hogy Rav Jehuda szerint nem kell, hogy beleérjen a vízbe. Oké. Eddig tartott Rav Huna és Rav Jehuda. Ugye ők a moirék voltak. A moira azt mondta, későbbi mesterek. Már a misna ideje utáni mesterek. Viszont a misnában volt a harmadik vélemény, vagy a negyedik vélemény, Rabbi Jehuda. Rabbi Jehuda az egy tane, az egy misna korabeli, és nem keverendő a Rav Jehudával, aki egy amoira, aki a misna utáni korabeli. Mit mondott Rabbi Jehuda? Rabbi Jehuda azt mondta, hogy nem is kell, gyerekek, nem kell belerakni a izébe semmit a... Ja? Nem is kell semmit belerakni a vízbe, az árokba. Ezt nem rajzoltam le? Ja, de, lerajzoltam. Ő azt mondta, hogyha végigmegy egy, hogy is hívják, egy kerítés a két udvar között, ha nem is lóg bele az árokba, ha most oldalról nézzük, így. Nem egészen így. Bocsánat, újra. Szóval, így. Ha végigmegy egy kerítés, és alatta van az árokban víz, gyönyörű rajzok, akkor nem kell foglalkozni semmivel, ez a kerítés, ez jó. Ugye? Akkor ez egy milyen kerítés? Ez egy úgynevezett mechicatluja, egy lógó kerítés. Ugye? Már sokszor volt erről szó. Lógó kerítés. És ő azt mondja, hogy oda, hogy ez a lógó kerítés, ez megfelel. Oké? Okay? Kinek a véleménye szerint mondta ezt Rabbi Jehuda? Ugye ez mit jelent, hogy egy lógókerítés az kerítés? Most már többször beszéltünk lógókerítésről, és mindig azt mondtuk, hogy a lógókerítés esetleg a víznél rendben van, de itt? Hogy kell ezt érteni? De ez, hogy kell érteni, amit Rabbi Jehuda mondott? Azt mondja erre Rabbi Barab Hana, Rabbi Jehuda ezt nem a saját véleményében szerint mondta, hanem Rabbi Jassi véleményét közvetítette. És Rabbi Jassi véleménye szerint a lógó kerítés az jó kerítés. Ez mindig jó. Hol mondta ezt Rabbi Jassi? No, szerintetek hol mondta? Hol van a kerítésnek nagy jelentősége még a Éruvon kívül? Lehet a városhatár, jogos, de egy másik micva. Milyen másik micva van, nem Sábesz? Az. Úgy azok mind az, mind Sábesz. Nem Sábesszel kapcsolatosan. Szukot! Ez az, a sátoros ünnepnek a sátra. A szukotnál ugye négy fala kell, hogy legyen, vagy legalább három fala kell, hogy legyen a sátornak. Milyen kell, hogy legyen ez a fal? De tnán, ha me sálsölt fana iszmile májla le máta a bizmán, se gvajesz min arcsla iset fachim, szula. Mi máta le májla, im gvajesz a szalat fachim, kséra. Ugye mit tanultunk a sátoros ünnep kapcsán? Az alaptézis az az, hogyha itt a sátor, na, sátor az nem kék, itt a sátor, ez a szkach, azt mondjuk, ha lentről felfelé tettem a kerítést, és a kerítés 10 tefach magas, akkor még ha nem is ér föl a szkáchig, akkor az kóser. Ha fordítva fentről lefelé csináltam a kerítést, és 10 tefach magas, akkor... Hogy?
Nem baj?
Nem baj? Mennyire nem ér le?
Annyira.
Mennyire?
Három.
Nagyon jó! Ha a három tefáknál kevesebb van, mondjuk kettő, az jó. De ha négy, az nem jó. Ez az általános vélemény. Jön Rabbi Jajszi, és azt mondja, hogy nem. Ebben az esetben is, ha van egy sátor, és lefelé csinálom a falat, még ha több is, mint három, mondjuk négy, az is jó. Ez ugye Rabbi Jajszi. Ezen jó, hogy mindig mondasz valamit, azt valaki mondta már egyszer. Oké. Okay. Akkor mit látunk, hogy miért mondja ezt Rabbi Jajszi? Mert szerinte good, achis, a fal, az mindig, ha lógó fal, az is fal. Még ha nem is vízről van szó, még a száraz földön is. Ha sátorról beszélünk, akkor is jó. És biztos erre gondolt Rabbi Jehuda is. Rabbi Jehuda is ezt a véleményt hangoztatta. Azt mondja, a Talmud, ez nagyon szép, nagyon jó, de nem stimmel. Nem biztos, hogy az, akit, mit Rabbi Jajszi mond a sátorra, az igaz a vizesárokra, és nem biztos, hogy az, amit Rabbi Jehuda mond a vizesárokra, az jó a sátorra. Miért nem? Löj, Rabbi Jehuda szavallak, löj, Rabbi Jajszi szavallak, Rabbi Jehuda. Még egyszer. Löj, Rabbi Jehuda szavallak, Rabbi Jajszi, löj, Rabbi Jajszi szavallak, Rabbi Jehuda. Nem biztos, hogy Rabbi Jehuda egyetért Rabbi Jajszival, és nem biztos, hogy Rabbi Jajszi egyetértene Rabbi Jehudával. Miért nem? Rabbi Jehuda löj, szavallak, Rabbi Jajszi, de át kell löj, kamer, Rabbi Jehuda, elevér, uvég, ha cérőjt, rábonon, avel, szukad, a rájsz, löj. Rabbi Jehuda miért nem ért egyet Rabbi Jajszival? Mi a különbség az éruv és a szuke között? Az éruvnál lehet, hogy ő megengedi a lógófalat, de a sátornál nem. Miért? Mi a különbség a két dolog között? A hatájuk, vagy a súlyuk tekintetében. Esetleg valaki... Nagyon jó! Hát ma két piros pontot is kapsz, András. Tórai törvény, vagy rabbinikus? Az éruvin az... Rabbinikus, nagyon jó. A sátor, a szüke, az tórai. És attól még, hogy egy rabbinikus szabálynál, ami Huda megengedi a lógófalat, az nem azt jelenti, hogy a szükénél, ami egy tórai törvény, ott is megengedi a lógófalat. Ezért nem biztos, hogy Rabbi Jehuda egyetért Rabbi Jajszival. De ugyanígy igaz, ez fordítva is. Rabbi Jajszi, lai szavallak Rabbi Jehuda, át kell lai kamar Rabbi Jajszi, elöve szukad a iszur asszé. Ámbe sábez diszur szkilahu laj. Azt mondja, mi a különbség? Rabbi Jajszi meg lehet, hogy pont fordítva érve. Azt mondja, mindegy, hogy most ez a részszabály, ez egy rabbinikus vagy tórai. De mi a súlyosabb törvény? A sátoros ünnep az egy mitzvasz asszé, az egy cselekvő, felszólító parancsolat, hogy a sátorban kell lakni. A sábez az egy tiltó parancsolat. A tiltó parancsolat, aminek a megszegése, az kövezést vonna maga után, az súlyosabb, mint a felszólító parancsolat elhanyagolása, nem teljesítése. És ezért lehet, hogy a sátornál megengedni, a sábeznél nem. Tehát a két álláspontot a sátornál lévő lógófal és az vizes ároknál lévő lógófal nem összevonható feltétlen, mert nem ugyanaz a logika. Erre azt mondja a Talmud, na jó, ez mind nagyon jó, ez mind nagyon szép, de van egy probléma. Történt, van egy májsze. Májsze se haja. Van egy eset, ami megtörtént. És ebben az esetben mit láttunk? Hogy Rabbi Jehuda a lógófalat nem csak a víznél engedte meg, hanem a szárazföldön is. Ez itt tulajdonképpen, most lefordítva az egész témát, ez a központi kérdés. Már sokszor megbeszéltük, hogy a víznél a rabbik engedékenyek voltak. És amikor eddig beszéltünk a lógófalról, hogy az rendben van, a fal, ami nem ér le a földig, és több mint három tefekre van a földtől, tehát nem lavud, amikor ezt azt mondtuk, ezt csak a víz esetén engedjük meg. Ugye? És most azzal próbálkozott a Talmud, hogy nem, ez meg van engedve száraz földön is, száraz esetben is. Mint Rabbi Jajszi, és nem mondtuk, nem Rabbi Jajszi, csak a sátornál engedte meg, nem engedve, mert a zsábez... Most viszont van egy eset, aminél látjuk konkrétan, hogy sábezről volt szó, és Rabbi Jehuda... Sőt, nem Rabbi Jehuda, és Rabbi Jajszi maga, akinél azzal érveltünk, hogy ő csak a sátornál engedi ezt meg, ő megengedte, pedig szárazföldről volt szó, sábeszről volt szó, és lógófalról volt szó, és mégis megengedte. Miről volt szó? De ki az a... miért elmondom, hogy miről volt szó, előtte csak a Talmud már rögtön válaszol, és azt mondja, hogy igaz, hogy Rabbi Jajszi megengedte, de azt nem a saját véleménye voltam, Rabbi Ismael, Rabbi Ismael, Rabbi Jajszi nem Rabbi Jöjszi engedte meg, hanem Rismol Rabbi Jöjszi. Most ennek milyen jelentőség azt, nem tudom ösztönöm, mert ugyanígy lehetne mondani Rabbi Júda, és leg korban nem jön ki. Rabbi Júda, Rabbi Rismol Rabbi Jöjszit követ. Mindegy. De a lényeg az, hogy nem, az, ne, az sem igazán Rabbi Jöjszi volt. De mi volt az eset? De ki az a Rabbi mi amár pamáha sahachovalaihe vius sefer tajra mi beidjaj. A következő volt a mese. Egyszer történt, hogy volt egy házikó, és ebben volt egy, a házikóban volt egy tóra tekercs. A házikóval szemben volt egy zsinagóga. A zsinagógában meg nem volt tóra tekercs, elfelejtették átvinni, és a kettő között nem volt éruv. És mit csináltak? Voltak ilyen, volt valami pózna, és a póznára ráraktak lepedőket, két oldalt, pont úgy jött ki, és akkor lett egy ösvény a ház és a zsinagóga között, és ott átvitték a tórát. Várjál, több probléma is van, jogos a kérdés. De először is mit látunk, hogy ezek a lepedők nem éltek le a földig, és mégis falnak elfogadtuk őket. És át lehetett vinni a Sábeszkor. Most az, a problém, ez bizonyítja azt, hogy van egy olyan vélemény, hogy a lógófal az még Sábeszkor is, és még a szárazföldön is megengedett. De a probléma az az, amit pontosan, és most már ez a negyedik piros pontja Krisztel Andrásnak, a probléma az, hogy Sábeszkor nem lehet falat építeni. Akkor hogy engedték ezt meg? Nem a vivéssel van a probléma. Nem szabad egy falat csinálni, egy új entitást, mint a falat létrehozni. Azt mondja a Talmud, parszulekat hilami sari, lehet kirakni így kiteríteni a lepedőt, és ezzel falat csinálni? Ha, köl, majdnem se én, hogy iszínű, hogy lárebe Sábesz. Amikor tanultuk, hogy tilos sátrat építeni, még ha ez egy átmeneti sátor, akkor is tilos építeni Sábeszkor, és a fal az olyan, mint egy sátor. El a macusz dinim pruszin alám mudim, ez az, hogy szerintem tegyek a Talmud. Korrigál, nem ők építették, hanem látták, hogy hoppá, nézd csak meg, ki vannak terítve végig terítők. Gondolom, hogy kiteregették a terítőket. Nézd, ez jó, ez alkalmas. Állj, nem ér le a földig? Nem baj. Akkor is a fal, a lógó fal az rendben van. Tehát itt a nem építettek semmit, csak észrevették, hogy ez a peremfeltétel, ez megvan. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, idáig tartott a mai tananyag, izgalmas volt, jó volt, tartalmas volt, folytatjuk holnap reggel 7:30-kor, sok szeretettel várunk mindenkit.